kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A rezsicsökkentésnek köszönhetően továbbra is a magyar családok fizetik a legalacsonyabb energiárakat Európában, jelentette ki Németh Szilárd kormánybiztos. Az árakat euróban hasonlították össze. Egy kétkeresős budapesti háztartásnál ráadásul csupán Luxemburgban fizeti jövedelmények kisebb hányadát egy család a gázért és az áramért, fűzte hozzá. Megváltozott az MVM által alkalmazott gázárképzési rendszer, hívja fel a figyelmet az Infostart portál. Eddig a fogyasztók számára az időjárás függvényében kínáltak kedvezményes gázmennyiséget, most már viszont minden napra fixen rögzített kedvezményes mennyiség jár, a korábbi időjárás követő rendszer tehát eltűnik. Fokozatosan a buszjáratokon is bevezetik a távolságtól független 300 forintos egységes helyjegyet, közölte a MÁV. Az ország és vármegye bérletek, illetve az azokra épülő új tarifarendszer kialakításának következő lépése ez. Könnyebben áttekinthetővé és egységesebbé válik a tarifarendszer. A legutóbbi frissítés követően, amikor a vasúttársaság okostelefon alkalmazásába is beépítették az EMMA elnevezésű egységes menetrendi kereső és útvonaltervező szolgáltatást, most a MÁV applikációban is folytatódik a két szolgáltató integrációja mindemellett. Júniusban az export euróban számított értéke 10, az importé 7,8%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól, közölte a Központi Statisztika Hivatal első becslés alapján. A termék külkereskedelmi egyenleg 472 millió euróval romlott. Az előző hónaphoz viszonyítva a külkereskedelmi termékforgalom szintje az export oldalon 1,9, az import oldalon 1,3%-kal nőtt. Közel 300 millió forint értékű támogatást hívhat le mintegy 200 vidéki alkalmi vendéglátó üzlet és további 100 vidéki zenés táncos szórakozóhely. Az üzletenként igényelhető 1 millió forint visszanemtérítendő támogatás immár a harmadik eleme a kormány által a vidéki vendéglátóhelyek számára indított 13 milliárd forint értékű programnak, közölt a Magyar Turisztikai Ügynökség az MT-vel. A további őszi ütemekben majd a kávézók, büfék, italüzletek és bárok adhatják be igényeiket. Idén is lehet pályázni az érték vagy díjra. Azokat a munkáltatókat és civil szervezeteket ismerik el, amelyek nagyban hozzájárulnak a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához, ismertette a szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár. Csizi Péter elmondta, a pályázatokat 6 kategóriában hirdették meg, a dokumentumokat szeptember 6-áig várják. A Politechnik Hungária Kft. Biomassa kazángyártó üzemet épít Mátraszőlősön, a beruházáshoz 788 millió 510 ezer forint feltételesen visszatérítendő Európai Uniós támogatást nyertek el, közölt a vállalat az MT-vel. A cél, hogy korszerű gyártói bázissal tudják kiszolgálni a biomassa tüzelő berendezések iránti igények világszerte tapasztalható növekedését. Az új mátraszőlősi központ a legmodernebb technológiával működik majd, kazánfő egységeket és kézkazánokat is képes lesz gyártani. A Demokratikus Koalíció Etikai Bizottsága megvizsgálta Lél Ősi Gábor beadványát, amelyben etikai eljárás kezdeményezett a DK elnöke Gyurcsány Ferenc ellen, végül elutasították a beadványt. Lél Ősi Gábor párttagságát azonban felfüggesztik. Az izraeli hadsereg célzott légicsapásban megölte a gázai övezetben a Hamász-Palesztin iszlamista terrorszervezet kormányának gazdasági miniszterét. Abed al-Zarainek fontos szerepe volt a humanitár segélyek elosztásában és a gázai övezeti piacok felügyeletében. Az ő édesanyja is meghalt a támadásban. Izrael északi határvidékén délelőtt többször megszólaltak a légoltalmi szirénák, mert a Hezbollah libanoni síta milícia rakétákkal támadott izraeli célpontokat. Előzőleg Benjamin Netanyahu miniszterelnök összehívta a biztonsági szervek vezetőit, hogy az Irántól és szövetségeseitől érkező fenyegetésekre adandó ellenlépésekről tárgyalnianak. Indiába menekült és lemondott Hasina Vazed, Banglades miniszterelnöke, akinek távozásáért országszerte tüntettek, között a Reuters. A demonstrációkban sok fiatal elhunyt. A hadsereg vezetője televíziós beszédében jelentette be Hasina lemondását. Elmondtam, ideglenes kormányt alakítanak, és azt ígérte, igazságot szolgáltatnak, valamint türelmet és bizalmat kért a bangladesi emberektől. Végül az időjárásról. Holnap általában sokat süt majd a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős helyek. Legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-13, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Pótfelvételiz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemre. Piacképes diplomával, családias hangulattal és akár havi 100 000 forintos ösztöndíjjal várjuk leendő hallgatóinkat. Jelentkezz augusztus 7-ig bármely szakunkra önköltséges formában, vagy választ állami ösztöndíjas képzéseink egyikét, a pedagógus vagy agrárképzés, az informatika, a természet és sporttudomány területén, vagy kántor alapszakunkat. További információ az egyetem weboldalán. Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kívánságműsort hallanak itt a Szent István Rádióban, 2024. augusztus 5-én hétfőn. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. Ma is hallgatóink kérésére közvetítjük a zenés üzeneteket. Lássuk, melyek lesznek ezek. Elsőként Erdőkövesdi hallgatónk kérése szól, melyet édesanyjával együtt szeretne meghallgatni. André Rieu és zenekara játszik. Fogadják nagy szeretettel.
Thank you.
Harsányba Keresztes Zalánnak szól a következő felvétel, amelyet 6. születésnapjára szeretettel küldenek, és a Jóisten áldását kérik életére szülei, nagyszülei és a teljes rokonság. A Szódon Kelemen Lehelt köszöntik sok szeretettel utólag is névnapja alkalmából. Felesége Marian és gyermekei Loretta és Hanga küldik neki kedvenc Charlie felvételét.
Este felé már szűk a szobám, a sötét úgy támad rám, valami erő, csak menni, de bárhová. Napok óta rossz zene szólt, összetörtem a rádiót, blues a kedvem, de senki se hangolt rá. Se hívlak a darabokra, hullok szét. Régóta megvan a gyógyszer, ha valami ég. Jég dupla viszkivel, két dúz is egy
hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el. Már az ágyon is kemény, hideg, mint a jég a viszkiben. A sűrű füsthöz lárma is jár, az ongorán ám egy hajnali sztár. Bal kezénél összegyűli pár pohár. Egy széke beáll a pult mögé, nevet rám, mint ha sejtené. Hazaviszem, ha túl leszek rajtad már. Én akkor se hívlak a darabokra, hullok szét. De régóta megvan a gyógyszer, ha valami ég. Jég dupla viszkivel, két dózis egy helyen. Jó napom legyen, egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el. Már az ágyam is hideg, igen, mint a jég a viszkiben.
Egerben Marosi Krisztinát sok szeretettel köszönti névnapja alkalmából, és Isten áldását kéri életére a Minteleki család Miskolcról.
Hogyha eltűnünk egy perc alatt, velünk semmi sem tűnik el. Mindig itt vagyunk egy ég alatt, lehet észre sem veszel. Lehet, hogy gyors, ahogy repülünk, szemed lassú, s nem fog fel. De a gyermeked már észrevett, bámulták szemmel ránk, mert ő nemrég s tisztán született. Nem érti, miért nem látható, aki szabadnak érkezett. Láthatsz, hogy csak tenger túszunk át, felökről lábat lógatunk. Ezek mi vagyunk a szabadság vándorai. Szökünk a sötétség elől, falakon átrohanunk, ezek mi vagyunk a szabadság vándorai. Néha lelkeden nyiss egy ablakot, mert csak így érhetsz utol. Arra nézz, hová vágy a tím, mert mi ott leszünk valahol. Láthatszok, ha tenger túszunk át, felőkről lábat lógatunk. Ezek mi vagyunk, szabadság vándorai. Szökünk a sötétség előtt, falakon átrohanunk. Ezek mi vagyunk, szabadság vándorai.
Mai kívánságműsorunk utolsó felvételéhez érkeztünk, mely régóta kedvence Ágnes nevű hallgatónknak. A Republik Együttes Erdő közepében című felvételével szeretné meglepni édesanyját Nyírbátorban, közelgő születésnapja alkalmából.
Sötét kapu, magas háza, fényes udvarok. Nyíljatok meg lábam előtt, ha arra indulok. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezess, én utánad megyek. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok, csillagom vezet, én utánad megyek. Felhő, felhő, fenn az égen, vártunk már nagyon. Esőt hoz a virágoknak, most el sok bajom. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezet, én utánad megyek. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezet, én utánad megyek. Fehér ingem, tiszta legyen, olyan, mint a hó. Átok engem, el ne érjen, ne bánthasson a szó. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezess, én utánad megyek. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezess, én utánad megyek. áttalálok, csillagom vezess, én utánad megyek. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok, csillagom vezess.
Kedves hallgatóink, ezzel kívánságműsorunk végéhez értünk. Legközelebb holnap kedden 16 óra 5 perckor várom Önöket újból zenés üzenetekkel. Addig is zenei szerkesztőink várják hívásaikat. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, de írhatnak nekünk e-mailt is a kívánságkukac@szentistvánrádió.hu címre. A mai műsor Turi Sarolta szerkesztette, a technikai munkatárs Péteri Zsolt nevében is búcsúzik a bemondó Domán Vivien. További jó rádiózást kívánunk! Heart.
a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Juhász Attila, Gömör Péter falvi plébános beszél Jézus pedagógiájáról.
Az Úr Jézus Krisztus életét jól ismerjük, az evangéliumokat olvassuk, sőt tanítjuk is, de nagyon ritkán szoktunk az Úr Jézusra úgy gondolni, mint pedagógusra, és az evangéliumokból pedig az ő nevelési módszerét nem nagyon szoktuk kiolvasni. Most én arra vállalkozom, hogy egy kicsit összefoglaljam ezeket a gondolatokat. Az evangéliumokban nagyon gyakran olvasunk arról, hogy az Úr Jézus tanít. Tanít egyéneket, tanít csoportokat, sőt tömegeket, tanít a zsinagógákban, tanít magánházaknál, tanít a szabad ég alatt, sőt a jeruzsálemi templomban, és azt is olvassuk, hogy 12 éves korában már ott ül a tanítók között a templomban. Amikor pedig Pilátus felelősségre vonja, akkor azt mondja, hogy én nyíltan beszéltem az emberek előtt, mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam. Tehát az ő tanítói feladata, a szerves része az ő megváltói küldetésének. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy ő maga tanító. Tanítóként viselkedik, és a környezete is rabbiként, tanítóként tekint rá. Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító, vagy mondja neki Nikodémus. Sőt, olyat is mond, amit nagyon jól ismerünk, hogy tanítónak se hivassátok magatokat, mert egy a ti tanítótok, a Krisztus. Nagyon szép egyébként a tanító Krisztusnak az ábrázolása keresztény művészetben, főleg ugye a keletiek szokták ikonokon ábrázolni, nekem is van egy ilyen képem, és kitettem a dolgozó szobába, amikor készülök az órákra, akkor mindig felszoktam tekinteni erre a képre, hogy világosan lássam és tudatosítsam, hogy ki az igazi tanító, ki a mester. Ugye most nem akarok én abba belemenni, hogy az új szövetségben hogyan használjuk rá a tanító kifejezést, hiszen különbség van a didaskalos és a paidagogos kifejezés között, ezt hagyjuk most a biblikusokra. Inkább csak annyit szeretnék mondani, hogy Jézus Krisztusnak a tanítói gyakorlatát meghatározza az ő személyisége, a küldetése és az a környezet, amelyben élt. Nézzük akkor most a pedagógiájának a jellemzőit, én 11 pontot gyűjtöttem össze. Először is azt kell megjegyeznünk, hogy tekintéllyel tanít. Akik hallgatták őt, mind azt mondták, hogy valami rendkívüli dolog volt, embert még így nem hallottak beszélni. A sokasság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók, olvassuk az evangéliumokban. A másik jellemzője a hitelesség, tehát ő azt tanítja, amit él, és nyilván ez adja meg az ő tekintélyét is. Még az ellenségei is elismerik. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy, és helyesen tanítasz. Az emberek személyére sem vagy tekintettel, hanem Isten útját az igazság szellemében tanítod. Viszont nem csak a tekintélyére hivatkozik a tanítása során, hanem érvel is. És igyekszik az ő hallgatóit meggyőzni, és nyilván azzal érvel, amit a hallgatói tekintélynek tartanak az Ószövetségi Szentírással, a Tórával, a prófétákkal. Következetes az ő tanításában. Az ötödik ilyen jellemző, hogy alkalmazkodik a helyzethez, vagy a helyzetekhez, és a személyekhez is. Tanít tömegeket, de egyénekkel is foglalkozik. Szigorú, és szelíd is tud lenni egyszerre. Hatodik jellemzőnek azt írtam, hogy nagy hangsúlyt fektet a személyes, bensőséges kapcsolatra. Ez abban is megmutatkozik, hogy életközösséget vállal az ő apostolaival. Az Úr Jézus és az apostolok között a tanítvány-mester viszony, ez nem volt valami újdonság, az ókorban létezett ilyen, viszont az volt a különbség, hogy ott általában a tanítványok választották maguknak a mestert, Jézus esetében pedig fordítva van, ő választja magának a tanítványokat. Úgyhogy ez a személyes kapcsolat, ez más esetekben is megmutatkozik, hogy mennyire fontos számára. Hetedik jellemző az, hogy koncentrikus formában tanít. Tehát azt értem ez alatt, hogy nem foglalkozik mindenkivel ugyanannyi időt. Tudjuk, hogy a belső köréhez tartozott a 12 apostol, de még az apostolokon belül is volt egy hármas kör. Péter, Jakab és János. Tehát ott volt a három, ott volt a 12, a 72 tanítvány, és aztán jött csak a tömeg. 8. ismeri a tanítványait, és éppen ezért tud az életükből is példákat hozni, ezért tud hozzájuk személyes hangon szólni. 9. odafigyel a hallgatóira. És ez nem csak valami szellemi figyelmet jelent, hanem még olyat is, hogy amikor elmondja a beszédét, tudjuk a kenyérszaporítás történeténél, észreveszi, hogy éhesek, és táplálja őket fizikai módon is. 10. jellemző a türelme. Hányszor volt, hogy nem értették meg az ő igazi énjét, még a hozzá legközelebb állók is, a messiási mi voltát. Aztán azt is látjuk, hogy fokozatosan készíti fel őket, amikor például a szenvedéséről beszél. És végül az, hogy a kirekesztettekhez is odafordul, nem mond le senkiről. Ezt látjuk Zakeus vagy a szamáriai asszony esetében. Azért jöttem, mondja az Úr Jézus, hogy életük legyen és bőségben legyen. Nagyon érdekes Jézusnak a kapcsolata a gyerekekkel. Ugye a gyermek az ókorban az egy tökéletlen létező volt, akinek annyi dolga volt, hogy minél hamarabb felnőtt legyen, és végre normális életet éljen. Tehát egy jog nélküli, tekintély nélküli személy volt a gyermek, és az Úr Jézus egy ilyen gyermeket az ölébe ültet, sőt, példaként állítja a tanítványok elé. Ezzel azt akarta tudomásukra hozni, hogy szeretett közösséget vállal a gyengékkel, a kicsinyekkel, a jogfosztottakkal, és a tanítványoknak ebben is követniük kell az Úr Jézus példáját. És ezek után nézzük meg az ő pedagógiai módszerét. Kortárs tanítókhoz hasonlóan az Úr Jézus nem valami ilyen elméleti eszmefuttatásokat mond, hanem a szemléltetést részesíti előnyben. És azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy a szemléltetésnek milyen jelentősége van a pedagógiai munkában. A szemléltetésnek a rövidebb és a hosszabb formáit is használja, a szemléltetés hosszabb formája a példabeszédek. A rövidebb formák, ugye a hasonlatok, metaforák, ezeket is a hétköznapi életükből meríti. Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. De aztán használ úgynevezett hiperbolát is, ezek az úgynevezett túlzásokat tartalmazó kijelentések. Mikor azt mondja, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak a mennyországba jutni, vagy miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében nem látod meg a gerendát. És a példabeszédek, szemléltetés hosszabb formái. Példabeszédekben sok mindenre oktatta őket, mondja Szent Márk az evangéliumában. És hát itt is természetesen a hallgatói hétköznapi életéből hozza példákat. A juhait őrző pásztorról beszél, vagy a kenyeret sütő asszonyról, vagy a szőlősgazdáról, aki munkásokat fogad fel a szőlőjébe. Általában ezeket a történeteket értik. Valamikor ugye a történetnek a vége az nyitott, mert magának a hallgatónak kell megadni a választ. De olyan esetről is tudunk, például a magvetőről szól a példabeszédnél, amikor kérik a tanítványai, hogy magyarázza meg ennek a példabeszédnek az értelmét. Azt hiszem, hogy nem kell bizonygatnom ennek a jelentőségét, hiszen a modern pedagógia is felfedezte a történetekben lévő erőt, nevelői erőt, és mostanában ez egy nagyon korszerű dolognak számít. És az emberbe bele van valahogy gyökerezve a történetek iránti igény. Borzasztóan szeretjük a történeteket. A gyerekeknek mesélünk, felnőttek a pletykát szeretik, az is egy történetnek az elbeszélése. Vagy ennek egy modern, képileg feldolgozott formája a film, az is egy történetnek az elbeszélése. Úgyhogy ez az ősi módszer, amit maga az Úr Jézus használt, ez ugyanúgy továbbra is érvényes, sőt, egyre többet beszélnek róla, hogy mennyire korszerű és hatékony. Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, témánk pedig, hogy milyen pedagógiai módszereket használt Jézus. Dr. Juhász Attila, Gömör Péter falvi plébánost hallják.
Szeretnék két konkrét bibliai történetet kiemelni, ahol az Úr Jézusnak a pedagógiáját, vagy a nevelői gyakorlatát nagyon szépen nyomon tudjuk követni. Az első ilyen történet a szamáriai asszonnyal való beszélgetése. Az Úr Jézus egy ellenséges területen van, de hát végig kellett ott mennie, hogyha Galileából Júdeába, tehát Jeruzsálembe akart jutni, vagy vissza. Szamáriaiakat a zsidók nem szerették, lenézték, ezek kirekesztett emberek voltak. Éppen ezért borzasztóan meglepő, amikor Jákob kutyánál ott ül, jön egy asszony, és azt mondja neki, hogy adj nekem innom. Ezzel az Úr Jézus megszegi a társadalmi normákat, eleve egy szamaritánussal szóba áll, másik, hogy egy nővel szóba áll, aztán, hogy inni kér tőle, tehát az edény is, amivel majd meríti a vizet, tőle van, ezzel ő tisztátalanná válik, és az Úr Jézus kihasználja ezt a helyzetet arra, hogy elkezdjen beszélgetni ezzel a nővel, kapcsolatba kerül vele, és először beszélgetnek a szomjúságról, a vízről, és akkor fokozatosan vezeti őt arra, hogy eljutnak oda, hogy van olyan víz is, ami már nem csak ezt a testi szomjúságot csillapítja, és tovább lépve eljut oda az asszony, hogy felismeri Jézusban a messiást, megvallja ugye a messiásba vetett hitét, hiszen elmegy a falubelieknek, és nekik is közvetíti, számukra is elmondja. Nagyon részletesen leírja Szent János az ő evangéliumában, a 4. fejezetben ezt a szamáriai asszonnyal való találkozást. Gyönyörűen nyomon követhetjük az Úr Jézusnak a módszerét, ahogy ugye elindulnak a víz témájától, a szomjúságon keresztül odáig, hogy felismeri benne a megváltót, és meg is vallja. Nem véletlen, hogy már az ősegyházban ezt a történetet a keresztségi katekézisnél használták. És ugye manapság is ott van, a Nagybőjt 3. vasárnapján mi is olvasuk, és továbbra is a katekumenátus során ez egy nagyon jelentős bibliai szakasz. A másik ilyen evangéliumi történet, ahol számomra egyértelműen megnyilatkozik az Úr Jézusnak a nevelői módszere, Zakeusnak a története. Zakeus egy vámos, akit megvetnek, kinéznek, végül is gazdag ember, de a adott társadalomban ugye nem nézik őt jó szemmel, közben még egy alacsony növésű ember, és szeretne az Úr Jézust látni legalább, tehát ugye nem mehet hozzá ilyen nyíltan oda, ezért felmászik egy fügefára, és a fügefa mögül leskelődik, és akkor egy meglepő dolog történik, az Úr Jézus megszólítja őt, és bejelenti, hogy az ő házába fog menni. Ezzel megint megszegi a társadalmi normákat, és kiváltja a környezetének a botránkozását. Sőt, még az ő messiási voltát is megkérdezik, mert hogyha tudná, hogyha ő lenne a messiás, akkor tudná, hogy milyen emberrel áll szóba, és még belép az ő házába, megint tisztátalanná teszi magát. És a történetben mi a legszebb, vagy hol mutatkozik meg az Úr Jézusnak a pedagógiája? Hát először is ott, hogy észreveszi azt az embert. A másik az, hogy megszólítja, és a harmadik, hogy közösséget vállal vele. Elmegy a házába, leül, és akkor eszik vele. Nincs szemrehányás, nincsen erkölcsi prédikáció. Hogy te, Zakeus, azért összeszedhetnéd már magad, hogy nem szégyenkezel? Vagy valami finoman közelítene meg, hogy látod, hogy milyen rizikót vállaltam érted, azért mégiscsak lépned kéne, vagy változtathatnál az életeden. Egy szó se hangzik el erről. Egyszerűen ott van vele, közösséget vállal, és Zakeus maga jön elő, hogy változtatni akar az életével, az életén. És az általa megkárosított embereket pedig majd kiengeszteli, tehát jóvá teszi mindazt, amit ellopott tőlük. Tehát ez ebben a zseniális. Az odafigyelő szeretet egy olyan változást indít be abba az emberbe, elfogadó odafigyelő szeretet, hogy maga akar változtatni az életén. Ugye sokszor az is fontos, hogy valakit csak észrevegyünk a nagy tömegben, és az is kell, hogy megszólítsuk. És hogy elfogadó szeretettel tudjuk közeledni hozzá. És nem kell erkölcsi prédikációt tartanunk. Majd az az illető ennek a szeretetnek a hatására maga akar változni. Ma üdvösség köszöntött erre a házra, mondja az Úr Jézus, hiszen az emberfia azért jött, hogy keresse és üdvözítse, ami elveszett. Végezetül még egy bibliai képet szeretnék hozni. Mindannyian ismerjük, az Úr Jézus úgy mutatja be magát, mint jó pásztort. Én vagyok a jó pásztor. És azt is elmondja, hogy a jó pásztor először is ismeri az övéit, szereti őket másodszor, és harmadszor az életét adja értük. Mi Krisztus követségében járunk, és még hivatalos megbízatásunk is van arra, hogy a hitre neveljük a ránk bízottakat. Soha nem szabad elfelednünk, hogy bármi úgymond tanítók vagy nevelők vagyunk, mi mégis elsősorban tanítványok vagyunk. A mesternek, Krisztusnak, a pedagógusnak vagyunk a tanítványai. És a jó pásztor nyomában járva, hát nekünk is elsősorban ismernünk kell a ránk bízottakat, szeretni kell őket, és a harmadik dolgot félek is kimondani, életünket adni értük. Ugye a mai napunknak az a feladata, hogy erősödjünk meg a szolgálatunkban, az elköteleződésünkben. Hát ezzel a pár gondolattal szerettem volna én is ehhez hozzájárulni. Remélem, hogy sikerült, és ezért köszönöm szépen a figyelmüket.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Juhász Attila, Gömör Péter falvi plébánost hallották.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.